Izrael az Izrael Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5768. Szíván hó 26-a. A polgári naptár szerint 2008. június 29-e. Vasárnap van 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat. Shalom, Erev Tov. Jó estét kívánunk minden kedves hallgatónknak. A mikrofonnál Herbst Mónika és Ádám Ráhel híradásunk tartalmából. A kormány mai ülésén elfogadta a német közvetítéssel síita Hizbolla terror szervezettel kötendő fogolycsere alkó részleteit. Erről fogunk többek között részletesen beszámolni. Beszámolunk arról is, hogy a nemrégiben elhunyt fejtő Ferenctől a Le Monde párizsi napilap címlapján búcsúzott el. Híreink után sajtószemlét is hallanak, ahol az amerikai választásokról szóló egyik elemzést, találgatást fogjuk önökkel megosztani. Most pedig következzenek a hírek részletesen Mónikától.
Az izraeli kormány ma jóvá hagyta a Hizbolla terrorszervezettel kötendő fogolycsere alkút. A minisztertanács tagjának többsége, 22 miniszter az alkú mellett, még 3 miniszter az egyesség ellen voksolt. A fogolycserét ellenző miniszterek Friedman igazságügyi, Baron pénzügyi és Boehm építésügyi miniszterek voltak, akik a feltételekkel nem értettek egyet. A fogolycsere ügyletet a Shabak, az általános biztonsági szervezet és a Mossad, az izraeli titkosszolgálat vezetői is ellenezték, mondván, hogy élő terroristákat halott izraeli katonákért kicserélni csak a további emberrablásra ösztökéli a jövőben a terrorszervezeteket. Egy ilyen csere ügylet után a terroristáknak végképp nem lesz érdeke, hogy életben tartsák az elrabolt izraeli túszukat, hisz az izraeli kormány, jelen példából merítve, hajlandó holttestekért is magas árat fizetni. Az izraeli biztonsági erők szerint ezen kívül a fogolycsere, aminek keretében a többszörös gyilkos Samir Kuntár, libanoni terrorista is kiszabadul, csak a Hizbolla terrorszervezet pozícióját erősíti meg Libanonban, a nyugat szimpatizás és szírellenes erőkkel szemben. Ez természetesen Izrael is negatívan hat ki. A biztonsági szervek évként még azt is felemlítették a kormánytagok előtt, hogy Gilad Shalit, elrabolt izraeli katona életben maradásának és élve átadásának esélyét itt is csökkenti a Hizbollával megkötendő fogolycsere. A Hamasznak ugyanis nem lesz érdeke ezek után a túszként már 2 éve fogva tartott Gilad Shalit életét megóvni.
Minden várakozással szemben elmaradt a kormányfő és a honvédelmi miniszter politikai harakirije, olvashatjuk a mai lapok címoldalán. Határozatlan időre ugyanis elnapolták az izraeli parlamentben a bizalmatlansági szavazást, pontosabban a Knesset feloszlatásáról döntő törvényjavaslat megtárgyalását, mert a kormányzó Kadima párt és a kormánykoalíciós legnagyobb párt, a Munkapárt, az utolsó pillanatban, a voksolás előtti éjjelen megkötötte az alkut egymással, és ez egyfajta kiegyezést is jelent. Az egyesség értelmében a kormányzó Kadima pártban legkésőbb szeptember 25-éig előválasztásokat kell tartani, ahol megújítják a párt vezetőségét, így új pártelnököt is választanak. Ez volt többek között a munkapárt vezetőjének, Ehud Olmertnek az ultimátuma. Közvéleménykutatások szerint Ehud Olmert miniszterelnök vezette Kadima kormányzó párt, és az Ehud Barak vezette munkapárt lenne az előrehozott választások mostani fővesztese. Éppen ezért egyik pártnak sem érdeke az, hogy a jelenlegi kormányt megbuktassa, mivel ősszel, ha választások lennének, vagy lettek volna, akkor minden jel szerint Benjamin Netanyahu, a Likud párt vezetője került volna ki győztesen a választásokból. A munkapártban egyenesen attól tartottak, hogy a következő Knessetben, az új parlamentben, amit megválasztottak volna, ha előválasztások lettek volna, akkor egy kisebb mikrobuszt is alig töltenének meg a munkapárti képviselők, akik bekerülnének a Knessetbe. Tehát egyértelmű vereségtől félt a munkapárt és a Kadima egyaránt.
Az utóbbi években az iráni diktatúra vezetősége rendszeresen hallat Izrael és az izraeli nép elleni kirohanásokat, uszításokat. Mégis számos újságíró, különösen a baloldali liberálisnak nevezett szárnyhoz tartozók csoportja elutasítja, hogy az iráni diktatúra Izrael fizikai megsemmisítését tervezné. Az Izrael ellenes uszításokat és fenyegetéseket ezek a szuperliberális újságírók, szakértők úgy akarják értelmezni, hogy ez a fenyegető kinyilatkozás csak Judea, Szamária és Jeruzsálem keleti részére vonatkozik, a zsidó fennhatóság megszüntetését szolgálja, iráni szemszögből nézve. Jonathan Steele, a baloldali Guardian angol labban azt írta például, hogy szerinte Ahmadinejad fenyegetései nem katonai jellegűek, hanem célzás Jeruzsálem arab lakta negyedeinek felszabadítására. Juan Kahl, a Michigani Egyetem történész professzora szerint szintén elveti ezt a lehetőséget, hogy az iráni diktatúra egy újabb holokausztot szándékozna végrehajtani. A professzor szerint az iráni diktátor nem ígérte meg Izrael eltörlését a térképről, mert nincs ilyen szó a perzsa nyelvben. Azonban Dennis McKayon professzor a Cambridge-i egyetemről, aki a perzsa nyelv egyik neves tudósa, rámutat arra, hogy az iráni retorika emlékeztet a 30-as évek náci retorikájára. Nem csak az angol professzor szerint, hanem az iráni internetes fórumok is egyértelműen úgy értelmezik az iráni vezetés Izrael ellenes fenyegetéseit, mint szándék a zsidó nép fizikai megsemmisítésére. Például az iráni diktátor a pár hónappal ezelőtti beszédében Izraelt sötét és fertőző mikróbának titulálta, melynek célja a közel-keleti népek megrontása. Vagy Ali Hamanai ayatollah, a legfőbb iszlám vezető, aki többször is hangoztatta, hogy Irán kötelezettségének látja a rákos fertőzés kiirtását, melyet egyébként Izraelnek hívnak. Éppen ezért azok, akik megpróbálják elbagatelizálni az iráni fundamentalista vezetőség kijelentéseit, és kiforgatják eredeti jelentésükből, azok vagy jó, vagy rossz indulatból, de szánt szándékkal megtévesztik az embereket. Ki kell mondani, hogy a jelenlegi iráni vezetőség népirtást tervez, a zsidó nép kiirtását és Izrael államának fizikai megsemmisítését. Ezért a nemzetközi bírósághoz kell fordulni, és be kell perelni az iráni diktátort népirtásra való uszításért, ajánlja dr. Joshua Teitelbaum kutató és a közel-keleti szakértő.
Még mindig Iránnál maradva, és egy kicsit belefonva az amerikai választásokat, az aktuális oldalról, az Új Kelet mai friss számából idézünk, egyre többet beszélnek az Irán elleni katonai csapás közelettéről, de ez még mindig a jövő zenéje, még mindig nem egy eldöntött tény, ami viszont már most is történik a világban, az az, hogy a nyugat gazdasági szankciókkal háborúzik Teherán ellen, és az újabb intézkedések közöttük Irán legnagyobb bankja elleni szankciózás már folyamatban is vannak. A legújabb szankciók az iráni bankokat fogják sújtani, és azokat a nemzetközi pénzintézeteket, amelyek bármilyen módon együttműködnek a perzsa országgal. Emellett korlátozni fogják egyes az atomprogrammal kapcsolatba hozható személyek beutazását az Egyesült Államokba, az európai országokba, illetve megtisztítják a hadászati alapanyagként is felhasználható áruk eladását a közel-keleti állam részére, Irán részére. Washingtonban már korábban is büntetésekkel fenyegették azokat a vállalatokat, amelyek 20 millió dollárnál többet fektetnek be Iránba. Ezek mellett, az intézkedések mellett egyre több jel mutat arra, hogy Izrael és az Egyesült Államok esetleg megtámadja mégis a perzsa országot. Tavaly decemberben egy amerikai titkosszolgálati jelentés hatására, mely szerint Teherán felhagyott volna nukleáris fegyver előállítási szándékával, ugyan enyhült az atomprogram körül kibontakozott nemzetközi válság. 2008 tavaszától azonban ismét élesebb lett Washington és Tel Aviv vezetőinek retorikája. Barack Obama az Egyesült Államok elnöki székének várományosa többször is kijelentette, mindent megtesz annak érdekében, hogy Irán abba hagyja az uránium dúsítást. Shaul Mofaz, izraeli miniszterelnök helyettes, támadást helyezett kilátásba, ha Teherán nem hagyja abba a nukleáris fegyverkezést. John McCain, az amerikai elnökválasztások republikánus elnökjelöltje kampánya során azt énekelte, hogy bomb, Irán rájátszva a Beach Boys egyik klasszikus zenei darabjára. Az azonban kérdéses, hogy mindez szolgálja-e a nyugati országok érdekei. A teheráni vezetés nem valószínű, hogy feladja a nukleáris ambícióit, mivel mind hazai, mind iszlám világbeli presztízse múlik az atomprogramja sikerén vagy bukásán. Ha a nyugat bezárja kapuit Irán előtt és katonai akcióval fenyegeti, azzal az ázsiai országok és főleg Kína előtt nyitja meg az utat, hogy rátegyék kezüket a világ egyik legnagyobb olajkészletére. Míg pár éve Franciaország vezette a befektetéseket Irán energiaszektorába, mára ezt a szerepet Kína vette át. Peking legfontosabb szénhidrogén szállítója Angola és Szaúd-Arábia mellett Irán lett. Kínai cégek egyre nagyobb összegeket áldoznak a még ismeretlen olajkészletek felderítésére, és már ismert olajmezők minél hatékonyabb kiaknázására. Az ázsiai ország a közeljövőben pedig egy a Kaszpi-tengertől Kazahsztánon át Kínáig nyúló olajvezeték építését tervezi. Peking mellett Tokió is demonstrálja abbéli szándékát, hogy befektessen az iráni szénhidrogén szektorba. Japán energia éhsége folyamatosan nő az utóbbi években, ez pedig arra készíti, hogy bizonyos tekintetben átértékelje az Egyesült Államokkal szemben szövetségesi kötelezettségeit. Az iráni vezetés és minden erejével igyekszik szorosabbá fűzni kapcsolatait Ázsiával, hivatalos retorikában egyre inkább kihangsúlyozzák a perzsa ország ázsiai identitását. Olvashatjuk az Új Keletben.
És végül az időjárásról: a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban Jeruzsálemben 21-30, Tel Avivban és Haifán 23-27, Berzsébán 21-33 és Eilaton 27-40 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúznak a szerkesztők,
Ádám Ráhel
és Hávs Mónika.
Shalom.
Merepto.
Mirushalayim.